Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek jelenlétében. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Hallgassuk még köszöntésül a Kolosséakhoz írott levél második részéből az igét. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Amen. Jöjjünk, fohászkodjunk. Istennek szent lelke, jöjj, védj lakozást mi közöttünk. Dicsőítünk és magasztanunk, hogy ígéreted szerint itt vagy jelen közöttünk, és kérünk, hogy szólj, beszélj a mi szívünkre, és add, hogy jó föld lehessünk mindannyian a te dicsőségedre. Ámen. Szeretett gyülekezet, Isten igéjét a Biblia utolsó könyvéből olvasom először, mert aztán majd a Jeremiás könyvéből halljuk még Isten igéjét. A Jelenések könyve 16. részéből szeretném olvasni az igét, az első 15 versből, mivel hosszabb igeszakasz leülve hallgassuk meg. Isten szava így szól a harag 7 poharának a kiöntéséről. Ekkor hallottam, mondja János, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a 7 angyalhoz. Menj el és öntsétek ki Isten haragjának 7 poharát a földre. Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták. A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben. A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba, és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak. És hallottam, hogy a vizek angyala így szól, igazságos vagy te a szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél. Mivel szentek és próféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni, megérdemelték. És hallottam, hogy így szólt az oltár, igen, mindenható Úr Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával. És az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára, országa elsötétült, nyelvüket rágták kinyukban, kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből. A hatodik is kiöntötte poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék napkeletről a jövő királyok útja. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából 3 tisztátalan lélek jön ki, olyanok, mint a békák, mert ördögi lelkek ezek, akik jeleket tesznek és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét. Isten áldja meg az ő igéjét ma is közöttünk, adja meg, hogy az ő lelke által hirdettessék. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsőség neked, drága, szent háromság, egy örök, igaz Isten, hogy itt lehetünk, és téged dicsérhetünk orgonaszóval, énekekkel, imádsággal, hogy téged dicsérhettek fiataljaink, és gyönyörködhettünk bennük. És köszönjük, Urunk, hogy ezen a héten, a heti igékben annyiszor olvashattunk nemzetség táblázatokat, egymás után felsorolt neveket, és ahogyan azokat olvastuk, ugyanígy tudhatjuk, hogy bennünket is név szerint számon tartasz, név szerint elhívtál, nevünkön szólítottál, és a tied lehetünk. És köszönjük, Urunk, hogy tudsz a mi életünkről, a mi dolgainkról, és így jöhetünk most is ide eléd, és így tartasz számon, és viszel a te tenyeredbe nap mint nap bennünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha éppen mi vagyunk, akik nem tartunk számon napról napra, pillanatról pillanatra, óráról órára téged, vagy ha egy kicsit is azt gondoljuk, hogy nekünk kell megoldani a dolgainkat, köszönjük, hogy nálad van megoldás, köszönjük, hogy nálad van erő, segítség, és köszönjük, hogy minden dolgunkban te akarsz vezetni, és bölcsességet adni nekünk. Köszönjük, hogy te megtartottál a hőségben, köszönjük, hogy most is itt lehetünk, és köszönjük, hogy várhatjuk a te ígédet, áraszt ki ránk a te szent lelkedet, Urunk. Imádkozunk az időseinkért, imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk a családokért, imádkozunk az ifjainkért, fiatalokért, imádkozunk az egész gyülekezetünkért, imádkozunk az előttünk lévő hetekért, akár a családos, akár a gyülekezeti hétért, és köszönjük a már megtörtént heteket, a gyerekheteket, a konfirmandus vagy a cserkész hetet. Köszönjük neked, és kérünk, építsd a gyülekezetünket a te dicsőségedre, és köszönjük, hogy a te kegyelmedből élünk és vagyunk. Amen. Énekeljük az ige hirdetésre készülve már megkezdett éneket. Kicsit tanultuk és tanuljuk tovább a harmadik versével, 234. énekünk harmadik verse. Ne hagyj minket, Úristen, szomjúhoznunk, élő víz adassék most nekünk. Hallgassuk meg fennállva, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelyet Isten különösen a szívemre helyezett, Jeremiás próféta könyvének 17. részéből, az 5-től a 8-ig terjedő szakasza így szól mindannyiunkhoz. Az Istenben bízók élete. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint bokor a pusztában, nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség. Lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia. Szüntelenül termi gyümölcsét. Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, egy olyan témát helyezett Isten a szívemre, amelyben benne élünk, benne vagyunk, az elmúlt hetekben, és még benne leszünk, az előrejelzések szerint a hőség témája. És úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy itt vagyunk, nagyon nagy dolog, hogy mindannyian azt valljuk, akik itt vagyunk, hogy a hőségnél nagyobb az Úr, ezért is indultunk el ma is. Nagyon nagy dolog, hogy most a hőségben is Istennek adunk dicsőséget, tőle várjuk az erőt, és a legfontosabb, hogy Isten tiszteletét tegyük. Egy kicsit áttanulmányoztam, hogy hogyan is foglalkozik a Biblia ezzel a szóval, hogy hőség. Úgyhogy az elején egy picit ezzel szeretnék egy pár szót szólni, és aztán pedig a Jeremiási igéről. Szeretnék hívni mindenkit, hogy gondolkozzunk el, hogyha arra gondolunk, hogy hőség és Biblia, akkor melyik szó jut még eszünkbe? Egy picit gondolkozzunk el, jusson eszünkbe egy szó, amit ehhez társítanánk, hogyha a Biblia, az eddigi Biblia ismeretünk, Biblia olvasásunk eszünkbe jut hőséggel kapcsolatban. Én rögtön két szót is idehoznék. Az első az, hogy valóság. Mondjam így, hogy életvalóság. Mert a Biblia nagyon sokszor vall erről, hogy a hőség életvalóság. Például először Jákob vall erről, úgy megdöbbentett, ahogy elolvastam, amikor arról vall, hogy milyen volt az élete, amikor 20 éven keresztül szolgált Lábánnál. Tudjuk, hogy Lábán nehezen bocsátotta el, tudjuk, hogy utána ment, és akkor ott még meg akarja fogni, és akkor pontosan ezt mondja neki ott Jákob, hogy 20 éven keresztül szolgáltalak, vagy 20 éven keresztül ott voltam, és így jellemzi ezt a 20 évet, nappal hőség emésztett, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az álom. Elég döbbenetes 20 év jellemzés, és ebben benne van annak a vidéknek a döbbenetes hőmérséklet ingadozása, ami itt nálunk nincs, de ott ez jelen van. Érdemes elgondolni azt is, hogy milyen lehetett a 2 milliós népnek a pusztai vándorlás, ahol ebben a hőmérséklet ingadozásban és hőségben kellett vándorolniuk 40 éven keresztül. Vagy ha az Új Szövetségre térünk, amikor a szőlőmunkások példázata van, akkor olyan döbbenetes, hogy ott is azt mondják a szőlőmunkások, akik ugye egész nap dolgoznak, és ugyanannyit kapnak, és megdöbbennek, mint akik 5-kor kezdenek el dolgozni, hogy a nap hevében, a hőségben egész nap dolgoztunk, és tikkadtunk, és hogy ugyanannyit kapunk. A másik szó, ami bizonyosan sokaknak eszébe jutott, a Biblia és a hőség összeadva, ez pedig az ítélet. Nagyon sok helyen van erről szó a Bibliában, hogy a hőség egyfajta figyelmeztetés Istentől, hogy bizony jön majd az, amikor oda kell állni mindannyiunknak az ő színe elé. A Jelenések könyvéből olvastam föl először ugye ezt a döbbenetes szakaszt, amikor a harag 7 poharát önti ki az angyal, amit úgymond a mennyben történik, mi nem látjuk, de a földön tapasztaljuk a hatásait. És döbbenetes ugye ezt látni, hogy ebből az egyik pohár a napba öntetik, és ezt a földön ilyen hőség formájában tapasztalja majd az emberiség. Döbbenetes látni, hogy ezek a poharak, olyanok, amelyeknél még megtérhet az ember, megtérhet az emberiség. Ezek még így egyfajta előítélet, még nem a teljes ítélet, hogy Isten minden, de mindent meg akar azért tenni, hogy minél többen megtérjenek és éljenek. És valakihez tud szólni úgy, mint ahogy hozzánk is, hogy a szava által, és valakiket pedig föl akar rázni, akár nagyon keményen is, hogy megmentsen az örökké való kárhozattól. Nos, olyan döbbenetes látni ezt, hogy azt olvastam, hogy ebbe az igébe, hogy nagyon sokan, tömegek lesznek, akik káromolják akkor Istent, megtérhetnének, de ehelyett káromolják a hőségben. Ezzel ellentétes az Ézsaiás 18, ahol például Etiópiát is Isten hőséggel figyelmeztette, akkor ott, és Etiópiában megfordultak. Odafordultak Istenhez, az Úrhoz, és keresni kezdik őt, erről ír Ézsaiás 18. Jób könyvében is elég hosszan szó van erről, amikor Jób azt mondja, hogy a hőség által Isten ítél, azt mondja, szárasság és hőség nyeri el azokat, akik vétkeztek, vetéseiket hőség szárítja el. Döbbenetes fejezete a Zakariás 14 az igének, kívánom szeretettel, hogy este olvassuk el. A Zakariás 14 már arról a helyzetről szól, amikor Isten ítélete elkezdődik, eljön, és az utána való első időről olyan döbbenetes fejezet, megjelenik az Isten fia, az olajfák hegyén fog megjelenni, amikor megjelenik, földrengés lesz, szétnyílik ott a föld, döbbenetes dolgokat ír le ott az ige, és azt mondja, hogy utána következő jel lesz rögtön, hogy nem lesz többé hőség, nem lesz hideg, és nem lesz fagy. Ugye nagyon sokszor szoktuk azt felemlegetni, hogy Isten országában nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, de olyan jó ezt is felemlegetni, hogy nem lesz hőség, nem lesz hideg, nem lesz fagy. Majd az Isten tisztelet végén halljuk az áldást, azt az áldást, amely szintén refrénszerűen visszatér Ószövetség, Újszövetségben, az is egy gyönyörű ígéret az Isten népének a hőséggel kapcsolatban. Figyeljünk majd rám. Minden esetre ezt az összefoglalást azért akartam tenni, hogy Isten arra hív föl ezekkel az időszakokkal minden embert, hogy figyeljük az idők jeleit. Hogy az idők jeleiben is Isten üzen. Mint ahogy a teremtett világban is üzen Isten, az idők jeleiben is üzen Isten. Ugye milyen csodálatosan mondja Jézus Krisztus a Lukács evangéliumában, hogy ti, mondja a farizeusoknak, hát megítélitek, hogy amikor szél jön, akkor hőséget, főleg a déli szél, ugye hőséget fog hozni, vagy hogyha felhő jön, akkor eső jön. Hát ítéljetek meg a lelki jeleit is ezeknek. Ismerjétek fel az idők jeleit, az idők figyelmeztetéseit, és mindezekkel Isten arra hív, hogy térjen meg az emberiség az Úrhoz teljes szívvel és teljes lélekkel, hogy figyeljünk az Isten szavára, és nehogy elsodródjunk. Hol is olvastuk ezt a héten? Ugye? Zsidókhoz írott levélből olvastuk, figyeljünk az Isten szavára, hogy nehogy elsodródjunk. Megkérdezi ugye a zsidókhoz írott levél, hogy hogyan menekülhetnénk meg enélkül, de ezt is megkérdezi, hogy hogyan nem törődünk azzal a nagy-nagy üdvösséggel, amelyet Isten elkészített Jézus Krisztusban, és hogyan várnánk különben akkor megmenekülést. Szóval megérteni az idők jeleit, ezért van ez. De akkor mondhatnánk, hogy mi is a megoldás, most a jelenben, most itt, mi is az, amely ebben tovább akar vinni bennünket emellett, amit eddig mondtam. Az első nagyon fontos az, hogy Isten mindig úgy mutatkozik be ezekben az igékben, amiket olvashatunk a hőséggel kapcsolatban, hogy ő pedig az árnyék. Olyan csodálatos ez, és vigyük el ezt a szívünkbe, és dicsőítsük őt ezért, hogy ő az árnyék. Hogy most, ahogy itt megadja Isten, hogy nem süt úgy be a nap, talán emlékszünk Magai Margit Kályék esküvőjére, 2 órakor úgy süt innen be a nap, hogy alig lehetett itt megállni. Árnyék most ez a templom, nem süt be ide úgy a nap. Isten így mutatkozik be nagyon sok helyütt az igében. Ő a sátor, ahova be lehet menekülni, az árnyék, az oltalom, a pajzs számunkra. És olyan csodálatos, hogy ő nagyobb, mint a hőség, mindig. Ézsaiás könyvében így hangzik ez például, Uram, te vagy az Istenem, magasztallak, dicsérem a neved, mert csodálattal vittél véghez mindent, mert erős vár vagy, oltalom az ivatarban, és árnyék a hőségben. Nekünk mindig csodálatos elgondolkozni azon, hogy az ítéletet már önmagán végrehajtotta Isten. A legszeretettebben már végrehajtotta Jézus Krisztuson. Az ítélet már végbe ment, elvégeztetett, bevégeztetett. És akik Jézus Krisztus oltalmában vagyunk, azoknak nem kell félni az ítélettől. És olyan csodálatos tudni, hogy nincs más menedékünk, nincs más oltalmunk, mint ő, de valóban ebbe az oltalomba beleszaladni, ebbe az árnyékba, ebbe a védelembe tudatosan belehelyezni magunkat. Azt szeretném hirdetni alapvetően evangéliumként, hogy nem kell félni a hőségben. Erről beszél itt Jeremiási ige. Kinek nem kell félni a hőségben? Ez is egy nagyon fontos üzenet, legyen most nekünk. Egyedül annak, aki az Úrban bízik. Vagyis aki nem emberekben bízik, nem emberekbe veti a bizalmát, hanem az Úrban bízik egyedül. Azért nagyon hangsúlyos üzenet ez ma is, mert vannak ma is nagyon erős, hangos emberek, akik azt mondják, hogy majd ők megoldják, vagy azt mondják, hogy beléjük kell vetni, vagy esetleg sokan beléjük vetik a bizalmukat. Aztán jön egy hőség, és kiderül, hogy mit tud az ember, és mit nem tud az ember. Aki az Úrba veti a bizalmát, egyedül ő nagyobb, mint a hőség. Hol van Isten? Nagyon sokszor, amikor éppen az emberi erőnek vége van, és talán a hőségben tapasztaljuk meg igazán ezt, akkor látjuk meg, hogy egyedül Isten az, akiben vethetjük a mi bizalmunkat. Ott van Isten, amikor az emberi erő véget ér, amikor elengeded azt a kötelet, amiben igazán kapaszkodsz emberileg, akármilyen erősnek tűnik is az. Aki az Úrban bízik egyedül, annak nem kell félni a hőségben. És van itt ebben az igében 2 kép. Szeretném, ha akár becsuknánk a szemünket, és elképzelnénk ezt a 2 képet, és vigyük el magunkkal, és délután is egy kicsit térjünk vissza ezzel a 2 képhez. Az első kép egy bokornak a képe. Egy bokor képe, amely a pusztában van, a sivatagban. Az is lehet, hogy ott a sivatagban a száraz szél már pörgeti és viszi, és csak esetleg gyökér nélkül megy ott. De az is lehet, hogy még ott kókadozik és tikkadozik, és még éppen megvan a homokban. Minden esetre, ezt mondja róla az ige, mindent elmond ez a mondat, nem remél a jövőtől semmi jót. A száraz bokor képe. És a másik kép, amit idézzünk magunk elé egy kicsit, a folyó víz mellé ültetett fa képe. amely zöldel, gyümölcsöt hoz, még a hőségben is zöldel, gyümölcsöt hoz. Mélyre ereszti a gyökerét, szép zöldek az ágai és gyümölcsei is vannak. És Isten igéje kérdez most mindannyiunkat, hogyha becsuktuk a szemünket, talán mi inkább el tudunk ezen gondolkozni, hogy melyik kép áll hozzánk közelebb? Melyik kép az, ami most jellemez bennünket? Melyik kép az, amelyikre vágyunk? Melyik kép az, amit szeretnénk? Hogyan állunk ezzel a két képpel? És újból ezt szeretném hirdetni örömhírként, hogy nem kell félnie a hőségtől, a folyóvíz mellé ültetett fának. Vagyis ez az ige azt hirdeti, hogy az események jönnek, mennek. Sivatagban van, a sivatag se változik, a hőség se változik, vagy lehet, hogy éppen néha fagy felé fordul éjszaka. Lehet száraz esztendő. Ezek mind külső okok. De ez a csodálatos ebben az igében, hogy közben van egy belső, láthatatlan, gyönyörű belső titok, egy elrejtett belső élet, egy áldott összekapcsolódás, egy áldott forrás, a folyóvíz mellé ültetett fa, amely a hőségben is üdezöld marad. Tudjuk ugye, hogy a fa képe a Bibliában nagyon sokszor előjön. Tudjuk ugye, hogy a fa képe nagyon sokszor éppen ránk, emberekre vonatkozik a Bibliában. Milyen gyönyörűséges az, amikor azt mondja ugye az ige, hogy teremtett Isten egy éden kertet, amelyben gyönyörű fák voltak, mindegyik gyümölcsöző, mindegyik különböző, különbözően gyümölcsöző. Ezek vagyunk, voltunk mi. És aztán ott volt a jó és gonosz tudás fája, ott volt az örök élet fája, és aztán elromlott ez a fa. Ugye Kálvin János mondja ezt, hasonlítja az életünket egy fához, amelynek megromlott a gyökere, és ezért nem jók már a gyümölcsei, vagy pedig nem tud annyi jó gyümölcsöt teremni, mint amennyit teremhetne magától. Mit lehet itt tenni? Kivágni ezt a fát? Emészte föl a hőség? És ez a csodálatos evangélium, hogy nem. Hogy lehet a folyó víz mellé ültetni, ahol ez a fa mélyre eresztheti a gyökerét, és szüntelen táplálkozhat és megújulhat. Bizonyosan emlékszünk rá, hogy az új szövetség is ad egy csodálatos megoldást, hiszen az új szövetségben pedig arról van szó, hogy a fát beoltani Krisztussal, és ezzel az oltással egy új élet fakad bele, és egy új élet fakad föl belőle. De gyönyörűséges ez a kép, ami itt van, a folyóvíz mellé ültetett fa. Nincs élet víz nélkül, tudjuk ezt nagyon jól, és most még inkább tapasztaljuk, ahogy kiszáradnak a vizeink. Átéljük ezt ma, és ugyanez igaz az emberi lélekre is. Mennyire csodálatos gyönyörködni, és akár ezt is kívánom, olvassuk most, vegyük elő János evangéliumát. János, mintha erre a víz képére építené fel gyönyörűen az evangéliumot. Kezdi keresztelő János bemutatásával és a kereszteléssel. Ott van rajtad is a víz pecsétje. És aztán folytatja a kánai mennyegzővel, mint az első csodával. Töltsétek meg vízzel azokat a vedreket. És aztán ott van a samáriai asszony története, rögtön az evangélium elején. És milyen csodálatos, ahogy Jézus Krisztus azt mondja, ugye, aki ebből a vízből iszik, mondja ugye ott az asszonynak a kútra, aki jön a kútból meríteni, az ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, aki Jézus Krisztus, soha meg nem szomjazik, hanem megelégítetik. Aki abból a vízből iszik, amit én adok nektek, mondja Jézus Krisztus, soha örökké meg nem szomjazik. És aztán, ha lapozzuk tovább a János evangéliumát, akkor jön a következő fejezet, ahol egy nagyon forró ünnepi napon Jézus kiáll és felkiált, és azt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. És aztán így folytatja tovább, aki hisz én bennem, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Tehát ez a csodálatos örömhír, hogy nincs vízhiány. Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban nincs vízhiány, Isten országában, hogy Jézus Krisztusban víz folyamai vannak. Jézus Krisztusban csodálatos vízesés van, niagarai vízesés van. Jézus Krisztus által bennünk is ömlik ez a víz. Csodálatos, ahogy itt megfogalmazza az Úr Jézus, hogy élő víz folyamai ömlenek. Ha megfigyeltük az énekeket, és majd még a befejező ének is, mind a három így kapcsolódik össze, hogy az élő vízről énekelünk ezekben az énekekben. Az élő víz ugye azt jelenti alapvetően, hogy örök életre való víz, de olyan víz, ami itt a földön is igazán táplál bennünket. Van víz, nincs vízhiány az Isten országában. Hatalmas életváltozás, hatalmas állapotváltozás, amiről szó van ebben az igében. Foglaljuk ezt össze, és vigyük el ezt magunkkal. A kiszáradó bozótból, amelyet fúj a szél a sivatagban, az élővíz folyamaival szüntelen táplált gyümölcsöző fa. Ezé lehet a mi életünk. És nem csak a fiataloké, mert talán a fiatalokra különösen úgy tekintünk, mint akik gyümölcsöző fák. Már csak így, ahogy rátok nézünk, azt látjuk, hogy a gyümölcsöző fa. De a Biblia azt mondja, hogy öreg korban is gyümölcsözők, akiknek a gyökerük oda az élő vízhez van téve. És olyan csodálatos, vegyük egy kicsit befejezésül számon, mi is van ugye ebbe az igében? Ez egy odaültetett fa. Nem ott volt, odaültetett fa. A mi életünk is ugye csak így lehet gyümölcsözővé, oda ültetik a forráshoz. Aztán, ahogy mondom, van víz. Ez nem apad ki. Van víz, ezek folyamok, és biztosan nem szárad ki, mert Jézus Krisztus az élővíz forrása, az élővíz maga a bizonyíték, a biztosíték erre. De mi kell, hogy ez a fa a folyóig vigye a gyökereit. A folyóig eressze a gyökereit. Egyáltalán nem mindegy, hogy ott van a fa a közelében, és aztán azt mondja, hogy hát itt van a víz, de azért majd én megoldom magamnak. Bele kell ereszteni a gyökereket a folyóba. És ilyen beleeresztés a folyóba egy gyülekezeti hét, egy ifi hét. Mert sokszor a gyökerek azok másfelé mentek. Aztán akkor ott megérti az ember azon a héten, hogy másfelé kell engedni a gyökereimet. Vagy ilyen gyökér eresztés, a napi csendesség. Ilyen gyökér eresztés, egy igei alkalom, egy Isten tisztelet, vagy egyáltalán, amikor Istenhez jövünk, mert ezt jelenti a gyökér eresztés, hogy Istenhez jövök. De bizonyosan érezzük ebben a szóban azt, hogy ez figyelem, ez idő, ez tudatosság, ez odaszánás, ez ráfigyelés, ez merítés, ez táplálkozás. Ez nem úgy megy, hogy csak úgy rápillantok, hanem úgy megy, hogy tudatosan odaszámba, oda eresztem a gyökerem. És mennél mélyebb az a gyökér, mennél mélyebb az a gyökér, annál jobban tartja azt a növényt. csodálatos gyönyörködni abban, hogy például a Bibliának ugye az egyik legcsodálatosabb, vagy legsokszor emlegetettebb növénye a szőlő. Ugye felül micsoda kis vékony ága van. Vágott-e már ki valaki szőlőt? Ha valaki vágott ki, az tudja, hogy micsoda mély gyökere van. 1-2 méter mélyre ereszti az a vékony kis ág a gyökerét. Nem véletlenül az egyik legnagyobb példa a Bibliában a szőlő, mint gyümölcs. De tudjuk azt is, hogy bármelyik fára, ha ránézünk, ami fölül van, az alul is van, gyökérként. Ugyanígy kell a mi életünknek meggyökerezni Jézus Krisztusban. Mélyen, az ő lényében, természetében, neveiben, cselekedeteiben, tetteiben, ígéreteiben. És ezeket máshogy nem tudok benne meggyökerezni, mintha valóban foglalkozom vele, megtanulom, szívembe vésem, és mennél inkább foglalkozom vele, annál inkább betölt engem az élő víz. Olyan csodálatosan fogalmazza meg ezt ugye az Új Szövetség, hogy Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban. Ez rengetegszer van benne az igében. Ez a kicsike kifejezés, hogy van, benne. Ezt fejezi ki ez a gyönyörű kép is. És akkor jöhet a hőség, akkor jöhet szárasság, jöhet vihar, ezek jönnek. Tehát nincs arról szó az igében, hogy nincsenek. Ez a külső. De közben, ahogy mondtam, van egy belső valóság, van egy belső titok, van egy belső megélés, ami olyan erős, olyan tartós, hogy sokkal többet jelent, mint ami kívül történik. Az én életemnek mindig az a nagy kérdése, az a bukása, az a megingása, amikor sokkal inkább foglalkozom azzal, hogy mi van a hőségben, mi van a szárasságban, mi van a kívülről jövő dolgokban, hogy támadja azt a fát valami, mint azzal, hogy mi van a gyökeremmel. Vajon az élő vízből mennyit merítek, hol az élő víz, és hogy valóban hogyan tudok abban még inkább elmélyedni. Befejezésül hadd mondjak el egy élő példát, ami most engem is nagyon megújított, ami egy szomorúságból ered, de mégis egy nagyon, nagyon mély megtapasztalás volt most többünknek is. Tudják a testvérek, hogy gyászban voltunk és temettünk ezen a héten családilag is férjemnek a édesanyját. Köszönjük, hogy többen a testvérek közül nagy szeretettel írtak és gondoltak ránk, és voltak, akik el is jöttek a búcsúztatóra. Nos, ezen a temetésen a legnagyobb hőségben történt ez a temetés. Még el is hangzott ez, hogy nem lehetne változtatni az időponton, de nem lehetett. Ott Szalkszentmártonban kimenni, messzire sétálni a hőségben, el se tudtuk képzelni, hogy végig várni ott, amíg elhantolják a porban és a nagy melegben, ez hogy megy végbe. Kisgyerekek is voltak ott. És aztán döbbenten tapasztaltuk meg, hogy egy olyan gyülekezet volt jelen ezen a búcsúztatón, akik mindannyian énekeltünk. Mindenkinek ott volt kezébe az énekeskönyv, és mindannyian énekeltük az énekeket, zengett az ének, és tényleg mindannyian azt tapasztaltuk, hogy még énekeltük volna tovább. És nem fáradtunk el, vagy nem éreztük azt, hogy összeesünk, hanem egy csodálatos megtapasztalásunk volt, hogy az a közös, nagy, hangos, gyülekezeti ének valami olyan erőt adott ott a hőségben, hogy csodálatos lelki élmény volt. Később a szeretett vendégségen többeket megkérdeztem, és ugyanezt tapasztalták, hogy egyszerűen fizikai erőt kaptak a legalább 6 ének végig éneklésétől, amíg maga hantolás volt, fizikai erőt kaptak állni ott a hőségben. Aztán a lelki pásztorral beszélgettem róla, aki elmondta, hogy korábban volt dalárda ott abban a gyülekezetben is. Mert hogy minden lehetőséget megragadtak a gyülekezeti tagok, hogy közösségben legyenek. És most az utóbbi évtizedekben egyre jobban leépülnek ezek a közösségek, és nincs dalárda, és nincs más sem, és nem jönnek a közösségbe az emberek. És mindig egyedül énekel a temetéseken. És döbbenten tapasztalja, hogy nem énekelnek az emberek a temetéseken. És ő is ugyanezt vallotta meg, hogy ott volt most ez a búcsúztató, és ahogy zengett az összes ember az énekekkel, egészen más volt, és őt is nagyon mélyen felemelte ez. Nos, adjon Isten sok-sok ilyen mélyre menetelt, ami gyökereinkkel az élő vízhez kapcsolódást, mert akik az Úrban bíznak, azoknak erejük így újul meg, és olyanná leszünk, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde, zöld marad. Amen. Folytassuk együtt fennállva az imádságot. Köszönjük, Urunk, hogy hallhattuk az orgona hangján, áldotta az ember, áldotta a férfi, áldotta a nő, aki Istenben bízik egyedül. Olyan üde, mint a víz melletti fa, olyan üde, mint a víz melletti fa, hőségben is megtartod őt. Dicsérünk téged, Urunk, a te igédért. Dicsérünk téged, Urunk, hogy nincs vízhiány. Te benned, te általad, a Isten országában. Köszönjük, hogy mindig arról beszélsz, hogy folyamként árad a te szereteted, a te kegyelmed, a te áldásod. Folyamként árad a te szent lelked, hiszen a víz elsősorban a szent lelkednek is a jelképe. Köszönjük, hogy elpecsételtél bennünket, és köszönjük, hogy ahogyan megsokasítottad a kánai mennyegzőben a vizet, és borrá tetted, így tudod a mi életünkben is megsokasítani a te áldásaidat, és megsokasítani a te jelenlétedet, a te oltalmadat. Köszönjük, hogy te oltalom vagy, árnyék, vár, ami számunkra. És köszönjük, hogy nagyobb vagy, mint a hőség, amely eltikaszt, és azt mutatja, mintha legyőzni akarna bennünket, de nem tudja legyőzni a tieidet. Nem tud hatalmat venni rajtuk, mert te vagy az Úr. És köszönjük, Urunk, hogy te tudsz parancsolni egyetlen szavaddal a hőségnek is. Kérünk, hogy öntözd meg a mi országunkat. Kérünk, hogy szabadíts meg a hőségből. Kérünk, hogy adj nekünk fellélegzést. Kérünk, hogy adj nekünk esőt. Esőt a mi országunkra, a mi földjeinkre, és esőt a mi szívünkre, a lélek esőjét, és add meg nekünk, Urunk, hogy bele gyökerezzünk, te beléd, és ez a gyökerezés ne csak egy futó kapcsolat legyen, hanem mély, veled való találkozás, megélés, idő, együtt töltött idő, és egyre mélyülés a te ismeretedben, a te akaratodban és a veled való járásban. Könyörülj rajtunk, irgalmas kegyelmedből, Urunk. Amen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Halljuk azt az áldás szeretett gyülekezet, amely az Ószövetségben és az Új Szövetségben is Isten népének hangzik, és amely a tied, aki Krisztusban gyökereszteted az életedet. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. Sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Amen.